A közelmúltban beszéltem a könyv szerkesztőjével, Varga Erzsébettel, aki nagy-nagy lelkesedéssel beszélt erről a könyvről, sőt, ha szabad így idéznem, anélkül, hogy tudna róla, azt mondta nekem, hogy ez Duba egyik legjobb könyve. Az első része megjelent már, hadd kérdezzek rá ennek a könyvnek a genezisére. Tehát, amikor az író neki lát egy könyvnek, egy regénynek, mennyire láthatja be az egészet? Terjedelemben gondolkodik-e?
Terjedelemben semmiképpen, mert azt egyszerűen nem lehet se előre látni, se úgy megszabni az írónak. Ennél a könyvemnél inkább úgy voltam, hogy a mi hazai ilyen kisebbségi történelmünkben csomópontokat kerestem az időben, amik egyrészt meghatározták magát a történelmet, meg az életünket, másrészt pedig valamilyen módon be is határoltak ebből az idő szakaszból egy-egy darabot. Ilyen volt a háború alatti, utáni időszak, aztán ilyenek voltak az 50-es évek, az 50-es évek eleje, mondjuk az első fele, amelyik megszabta egy új életformának és gondolkozásmódnak a minőségét, mondjuk így. Ilyen időbéli csomópont voltak a 67-es, 68, 69-es évek, és nem kevésbé aztán a 89-es év. Miután az első kötetben, az Álmodtak tengert első kötetében egy ilyen tulajdonképpen kissé visszatekintő pillantás vetődik a múltra, a háború utáni évektől, aztán az 50-es évek kezdetétől, mint egy a 68-as évből. Úgy gondoltam, hogy a második kötet, ez egy későbbi időpontból visszatekintve folytatja ezeket az eseményeket, a történelmi eseményeket is, meg aztán a mi életünk alakulását, ami azt jelenti, hogy viszont előttem van még egy harmadik kötetnek is a lehetősége, sőt talán a kényszere, amelyiknek a valósága viszont a 89-es év köré összpontosulna.
Egyébként bennem is felmerült ez a kérdés, hogy folytatja-e az író ezt a könyvet, vagy ezt a regény folyamot. Sokan írtak már erről a korszakról, de akkor, amikor végül is még benne jártunk ebben a korszakban, ha úgy tetszik. Mennyire kellett ez a rendszerváltás ahhoz, hogy az embernek esetleg ezekre az eseményekre más rálátása legyen? Tehát nyilvánvaló, hogy ezt így, ezt a regényt történetesen 89 előtt nem nagyon írta volna meg, vagy ha megírta volna is, akkor esetleg az asztalfióknak. Vagy nem egészen így van?
Hát sok igazság van ebben, ha nem is egészen így van. A helyzet az, hogy a régi rendszerben, a totalitásban az én véleményem szerint a jó irodalom és a felelős író az megpróbálta a hivatalos irodalom politikával szemben a szabad megfogalmazás, szabad véleménymondás, szabad igazságkeresés határait tágítani.
Vagy azt kijátszva egyes esetekben?
Hát, vagy azt kijátszva, ez szinte ugyanaz, mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy olyan dolgokat fogalmazott meg, vagy igyekezett megfogalmazni, amelyeket esetleg a hivatalos irodalom politika nem jó szemmel nézett, de elviselt talán. Vagy ha nem viselt el, akkor baj lett belőle. De ebből azt akarom kihozni, hogy azért a múltban írott műveknek megvolt az az alap, mondanám, gyengéje, hogy azzal, hogy egy meglévő és kialakult eszmerendszerrel szemben próbált állást foglalni, tulajdonképpen ezzel is bizonyos mértékig igazodott ahhoz az eszmerendszerhez, mert hiszen cáfolni igyekezett, szóval rajta volt a rendszernek a bélyege még akkor is, hogyha lázadt, vagy más mondott, mint maga a hivatalos ideológia. Na most 89 azzal hozott újat, hogy az író teljesen magára maradt abban a küzdelemben, a valósággal, keresésben, az igazság keresésével, teljesen magára, a lelkiismeretére, a valóság látására, és esetleg a tapasztalataira. Tehát mindenképpen új minőség ez a helyzet, mindenképpen egy új szempont és új lehetőség az írónak. Persze hozzá kell tenni azt is, hogy az írói igazság keresés ma se határtalan.
Az ember elgondolkodik azon is, hogy végül is ezt a regényt már 89 után csak egy olyan író írhatta meg, aki ezt a korszakot behatóan ismerte, vagy ismeri, hiszen akkor élt. Bár az írói képzelet az határtalan, tehát nyugodtan írhat olyan eseményekről is, amelyek ezt megelőzték, vagy amelyeket nem élt át, de én azt hiszem, hogy ebben az esetben fontos ez a tény. Valóban csak az ön nemzedékének valamely írója, tagja írhatta meg ezt a könyvet?
Hát ezt kizárólagosan nem merem állítani, de azért azt hiszem, hogy azok a saját tapasztalatok szükségesek voltak hozzá. Benne van valahol az én írói indulásomban és akarásaimban, hogy mindig az én nemzedékemnek az életútját igyekeztem megírni. Ebből az következik, hogy az egyéni tapasztalatok természetesen nagyon sokat jelentenek, de azért nem szabad egy regénynek, az irodalomnak általában a minőségét vagy a tartalmi méreteit csak az egyéni tapasztalatokhoz mérni. Az egyéni tapasztalatok azok lehetnek építőkockák, lehetnek pillérek, lehetnek bizonyos inspiráló ilyen élettények, de azért valahol az írói szellemiség az egészet annyira átdolgozza, átformálja, és főleg értelmezi. Az írói munka valahol a tények, a dolgok értelmezésénél kezdődik. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy az író annyira átformálja és elvonatkoztatja ezeket a konkrét tényeket, mondanám önmaguktól, és annyira más szerkezetbe, más struktúrába és más eszmerendszerbe helyezi, hogy gondolom ilyen esetben is mindig elsősorban regényként kell kezelni azt a anyagot, nem életrajzként, még csak nem is kulcsregényként, hanem olyan regényként, amelyikben az elsődleges élmény és az írói alkotóerő együtt dolgozik ugyan, de ez az alkotóerő, az írói szellemiség mindig hegemónabb, mindig uralkodóbb, mint a többi.
A számos szereplő közül néhányra állítólag rá lehet ismerni. Tudjuk azt, hogy Duba Gyula jellemábrázoló képessége milyen. Azt hiszem, hogy talán ez az oka annak, az egyik oka annak, hogy az emberek azt gondolják, hogy ezek élő vagy élt személyek, akik a regényben megjelennek. Nem beszélve arról, hogy a szlovákiai magyar értelmiség bizonyos rétegét vagy csoportját ábrázolja, azokat, akik felkerültek a háború után Pozsonyba, és itt próbáltak gyökeret ereszteni. Tehát hadd szegezzem az írónak azt a lehet, hogy egy picit kellemetlen kérdést, hogy valóban valós személyekről van-e szó, valós személyekről mintázta hőseit, vagy pedig többől gyúrt össze egyet-egyet?
Nem kellemetlen a kérdés azért, mert véleményem szerint a modern irodalomnak éppen a lírai hitelesség érdekében nagyon sok a személyes valóság háttere. Nagy neveket lehetne említeni, világhírű írókat, Hemingwaytől, Thomas Manntól kezdve, egészen akár Marquezig, akiknek a munkáiban lépten nyomon megérzi az ember azt a lírai bensőségességet és igazságérzetet, amit csak a személyes élmény adhat az írónak. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az író egyszerűen leír, vagy megír megtörtént eseményeket. Kétségtelen, hogy ezeknek a regényeknek lehetnek az életben modelljei. Lehetnek az életben, megtörténhettek az életben olyan események, amelyek itt más formában, de mondjuk a magjukat érintően azonos értelemben jelennek meg. De azért nem szeretném, vagy nem ajánlanám, hogy az olvasó ilyen kikicsodaszerű játék, nem tudom én, szellemében olvassa a regényt, mert az egésznek nem ez az értelme. És ha lehet, elmondom, hogy mi az értelme, legalábbis az én számomra. A régi életforma és rendszer megbukott, jött egy új eszmerendszer és egy új társadalmi felépítettség, amelyik azt a régi életet teljes egészében elítéli. Meg is feledkezik róla. Fiatalok, hogy olvassák-e majd ezt a könyvet. Én azt hiszem, hogy jó lenne, ha olvasnák, de fölteszem a kérdést, hogy fogja őket érdekelni. Az élet rohan, a dolgok változnak, tehát valahol, minthogyha elveszni látszana a múlt. Én ezt szeretném valamilyen módon, most mondjam azt, hogy helyrehozni. Sajnálnám, hogyha az a 30-40 év kiesne, nyomtalanul eltűnne, kiesne az irodalomból, kiesne az életünkből, és nem csak azért, mert voltak értékei, nem is kevés, hanem egyszerűen azért, mert nagy hiba lenne, hogyha fehér folt maradna a mi történelmünkben. Na most az egyik ok ez volt, hogy ezt a regényt megírtam. A másik az volt, hogy amit már említettem, hogy az írónak most lehetősége van a teljes igazságot keresni, amennyiben képes rá. Állítom, hogy az irodalomnak nem csak lehetősége, hanem kötelessége is foglalkozni az elmúlt korszakkal, hiszen arról is szó volt már, hogy tulajdonképpen igazi írói tekintettel nem szemrevételezhette, mert nem volt rá lehetősége. Most viszont nem megoldás az, hogyha csak előre és csak messzire nézünk. Itt vannak a mi saját dolgaink. Én hiszek abba, hogy a városunkból, Pozsonyból, ebből az értelmiségből, amelyről itt szó volt, tehát amely ma 61 néhány éves, és valamikor az 50-es évek elején elkezdett egy kultúrát, egy irodalmat, egy kisebbségi, közösségi életet építeni. Ennek az értelmiségnek joga van rá, hogy megmaradjon a világ emlékezetében. Részemről részben ezért íródott ez a könyv, másrészt pedig azért is, mert az egészen modern, nem is így mondanám, hogy modern, inkább a most divatos irodalmat elég kritikusan nézem. Úgy látom, hogy egy kissé elnagyolja, vagy nem érzékeny az igazi emberi érzések iránt. Sem a szerelmet, sem a szolidaritás érzését, az barátságot és a többi komoly emberi érzést valahogy nem tudja igazán megbecsülni. Én, ha szabad így mondanom, egy kissé szeretném ezeket az örök emberi érzéseket rehabilitálni, és megmutatni egy olyan elmúlt társadalomnak a fényében, amelyik a maga módján talán kemény, sokszor kegyetlen volt, erőszakos és diktátor, de azért ne felejtsük el, hogy akkor is emberek éltek, és minden igyekezetükkel emberi életet akartak élni. Ezt pedig nem szabad elfelejteni.
Nem beszélve egy másik dologról, arról, hogy a mostani szlovákiai magyar értelmiség, amely már teljesen más, mint az akkori, méreteit tekintve, gondolom elsősorban, ebből a regényből ráláthat önmagára, önmaga kezdeteire. És ráláthat arra is, hogy ez a kezdet milyen, és ráláthat arra is, hogy milyen volt ez a kezdet, mert tudjuk, hogy a háború után a szlovákiai magyar értelmiséget szinte lefejezték. Tehát ami ma van, az valójában majdnem minden ebből gyökerezett.
Igen, ez így igaz. Ez így igaz még akkor is, hogyha annak a legendás vagy hírhedt semmiből indulás elméletnek nagyon sok ellenzője is van. Intézményes összefüggéseit illetően mindenképpen igaz.
Meg hogyha számszerűleg nézzük, szóval ez az értelmiség azért igencsak maroknyi volt annak idején, és végül is ez a mai, ez a nagyobb, ebből nőtt ki. Ez tagadhatatlan, nem?
Természetesen így van, hogy a fiúk mindig az apákból eredeztetik, gondolataikat, érzéseiket, még akkor is, hogyha közben lázadnak ellene, de hát különösen a kultúrában előzmények nélkül semmi nem képzelhető el. És éppen elég baj az, és elég gondot okozott, hogy az én nemzedékemnek valamikor valóban ilyen nagyon szegényes módon kellett az irodalomba és a szellemi életbe lépni, megkapaszkodni, és megpróbálni valamit a saját erejéből összehozni. És éppen az a színvonal, azok az eredmények, az a fiatal irodalom, amelyik ma megvan, és alkot, és létezik, éppen ez igazolja, hogy azért azok a gyökerek eléggé életképesek, és valahol talán még meg is becsülendők.
Bár lehet, hogy ezt sokan tagadni fogják, tehát azt mondják, hogy irodalmat lehet teremteni elődök és gyökerek nélkül is, de ez egy másik kérdés. Engem viszont az is érdekelne, hogy dolgozik-e már a harmadik részen.
Nem dolgozom még, mert a harmadik részt szeretném valami egészen más hangnemben, egészen más szemlélettel és egészen más filozófiával megírni.